Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. november 12-én. Ugye a naptárat, ha megnézzük, tegnap volt november 11 és Szent Márton napja. Gondolom a kedves hallgatók erről már hallottak, mármint hogy Szent Mártonról akár a napszentjébe tegnap ismertetés, de lehet, hogy más műsorokban is előfordult. Sőt, a Mária út egyesület időnként szól a Szent Márton útról is, hiszen mi rokonok vagyunk, mind a két zarándok út, nagyon komoly zarándok út, mert az Európán végig húzódik, hiszen Európának Szent Márton is komoly része, tagja, szentje, és hát ezért most én szeretném ismertetni először is a hétvégi programot, ami a Szent Mártonnal kapcsolatos budapesti helyeket fűzi egybe egy zarándoklatba. Ez a zarándoklat 2019. november 16-án lesz szombaton. A találkozás helye a belvárosi Szent Anna, más néven Szervita templomban lesz, a Szervita téren reggel 9 órakor, tehát szombaton, reggel 9 órakor a belvárosi Szent Anna templomban van a találkozó a Szervita téren. A további helyszínek a belvárosi Nagyboldogasszony templom, ez a március 15-e téren van, és ugye tudjuk, hogy most gyönyörűen felújították, és arról nevezetes többek között ez a templom, hogy ugye szentségimádás folyamatosan van benne, van egy szentségimádási adorációs kápolnája. Ebben a templomban Szent Márton 14. századi freskó maradványát láthatjuk, ami egyik legrégebbi budapesti freskónk. Ez az oltár jobb oldali ülőfülkéjében látható, amit ezen a zarándoklaton meg is látogatunk, meg is nézünk közelről. Következő állomás helyszín a Budapesti Történeti Múzeum, mégpedig a Budavári Palota E épületében, az Oroszlános udvarban, a Szent György tér 2 alatt. A középkori királyi Szent Márton kápolna emlékei láthatók itt. Harmadik érdekes helyszín a Magyar Nemzeti Galéria a dísztéren, ahol a földszinti gótikus teremben különböző alkotásokat láthatunk, majd az első emeleti trónteremben is, és az első emeleti kupolatérben is. Ilyen festményeket láthatunk, hogy Szent Márton és a Koldus, Szent Márton miséje, Szent Márton és a Koldus, Cserényi oltár, és ott a jobb sarokablak között Szent Márton szobor, valamint két angyal a pozsonyi koronázó templomból a kupolatéren. Tehát érdekes relikviák Szent Mártonnal kapcsolatban. Következő állomásunk a Nagyboldogasszony templom, azaz a Mátyás templom, ugye népszerű nevén Mátyás templom a Szent Háromság téren, ahol Szent Márton üvegablakot láthatunk a szentély jobb szélén. Aztán egyéni ajánlás is van, egyénileg felkereshető a Szent Márton kápolna, amelyik Budapesten a 12. kerületben a Boldog Terézanya tér és a Bürök utca Kempelen-Farkas utca kereszteződésében a Márton hegyen van. Ezt a Szent Márton kápolnát az 59-es villamossal lehet megközelíteni, vagy pedig a déli pályaudvar 61-es villamosával, déli pályaudvartól. Tehát aki együtt akar részt venni ezen a zarándoklaton csoportosan, az 9 órakor a belvárosi Szent Anna templomban találkozhat a csoporttal, és innen indul aztán a zarándoklat. De ha már Szent Mártonnál tartunk, utána néztem még egy-két érdekességnek Szent Mártonnal kapcsolatban. Nem tudtam, hogy létezik Szent Márton körtéje is. Na, nem villanykörte, hanem igazi gyümölcs körte, az a fajta körte, ami egy kicsit olyan zöldes, és olyan kis totyakos az alja, tehát olyan jó húsos, totyakos. No, az érdekességet úgy olvastam, hogy a Szentendrei Skanzen hirdettek egy ilyen programot, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa Egyesület, Szent Márton Újbor Fesztivál és Libator programhoz kapcsolódóan ültetett körtefát a Szentendrei Skanzenban most szombaton. Természetesen a Szent Márton napi Szentmise után, mert hogy ez is volt ünnepi Márton napi Szentmise. No, tehát érdekesség csak csupán, ugye, hogy a mostanában érő körte, amit egyébként Kármán, téli Kármán körtének is neveznek, ez a Szent Márton körtéje, amit a legenda szerint, ugyan a körte Kis-Ázsiából származik, de Szent Márton vitte ezt a körtét Galliába magával, innen Pannóniából. És még egy érdekesség, talán már a jövő nyárra is felkészülve, hogy a Balaton felvidéken is van egy Szent Márton út. Ez a Szent Márton út szintén a Szent Mártonhoz köthető emlékek, emlékhelyek felkeresését foglalja magában, így zarándoklat és tematikus túramozgalom is, sőt, ennek van egy túra útlevele is, és lehet ugye pecséttel igazoltatni a különböző helyeken. Tehát egy nagyon érdekes mozgalom, megmozdulás, hogy zarándoklat és ismeretszerzés egyben. Ennek a túraútvonalnak a végigjárásával Balaton környékének kevéssé ismert, viszont kultúrtörténeti szempontból jelentős helyszíneire juthat el az érdeklődő. Csak egy kicsit felsorolom, hogy hány település, milyen településeket érint ez a Szent Márton út a Balaton felvidéken. Természetesen Zala-Szent Márton, aztán Keszthely, Csümeg, Csabrendeg, Nyírjespuszta, Tapolca, Díszel, Szigliget, Káptalantóti, Óbudavár, Barnag, Balatonudvari, Vörösberény, Veszprém. Aki kicsit figyelmesen hallgatja, vagy netalántán érdeklődéssel és meg is jegyzi a Mária útnak a műsorait és az útvonalát, és ezt a felsorolást figyelte, akkor több olyan hely van, amiben csatlakozik ugye a Mária út is, meg a Szent Márton út is, tehát a szent helyeinkhez kapcsolódnak ezek az utak. És vannak olyan szent helyek, amik ugye különösképpen Mária tiszteletnek a szent helyei, és vannak olyanok, amik Szent Mártonnak a tiszteletére, de van olyan hely is, ahol mind a kettő találkozik. Ezek egy nagyon érdekes dolgok ezek. Az tudósítás azt írja, hogy a Szent Mártonhoz köthető helyszíneken 8 szögletű jelek satírozott mezőit a letölthető, illetve az alábbi helyszíneken felvehető Szent Márton útlevél megfelelő helyére bemásolva igazolható az egyes emlékhelyek felkeresése. A helyszínek különböző jármóddal járhatók be, így gyalog, gépjárművel, lóval vagy kerékpárral. Az egyes szakaszok egy-egy nap alatt elérhető távolságban egymás közelében fekvő helyszíneket jelölnek. Gondolom, ezek a szakaszok ugye a gyalog, illetve kerékpárral megtehető, vagy lóval megtehető szakaszok. Nyilván gépjárművel az ember sokkal könnyebben halad, és egy kicsit más útvonalon is, hiszen ahhoz azért mégiscsak gépkocsival is járható út kell, hogy autóval itt végigjárunk, de aki nem tud olyan sokat gyalogolni, annak ez egy nagyon remek megoldás. A helyszínek meglátogatását követően a kitöltött útlevél szkennelve vagy postai úton eljutatható 2020. október 31-ig a Keszthelyi Városvédő Egyesület elektronikus vagy postai címére, és az útlevelet beküldőknek a Keszthelyi Szent Márton ünnepségen 2020. november 11-én adnak jutalmat. No, tehát az útleveleket különböző helyeken lehet átvenni, felvenni. Vörsben, a Szent Márton templomban, Szigligeten, Szent Márton várkápolnában, Sümegen a püspöki palotában, Tihanyban az apátsági látogatóközpontban, Balaton Almádiban a Turinformnál, Keszthelyen a Balatoni Múzeumban, valamint a Turinform, illetve a Kastély Múzeumban. Én azt gondolom, hogy ez most nagyon-nagyon sok információ volt így hirtelen, de azt mondom, hogy aki az interneten szeret böngészni, keresse meg a Szent Márton utat, és akkor ezeket az információkat ott meg tudja találni, vagy pedig a Via Sancti Marti, ez a latin neve ennek az Európán átívelő kulturális útvonalnak, és meg lehet találni, és sok érdekességet még ezeken kívül is, amit én most itt nem hoztam el, de ezek is ott vannak. Tehát visszatérve az első és legérdekesebb, fontosabb hirdetni valóra, vagy információra, az az, hogy ebben az évben, november 16-án szombaton lesz Budapesten egy Szent Márton zarándoklat, amely különböző Szent Mártonnal kapcsolatos helyszíneket érint Budapesten. Hallgatóink, tehát ennyi volt Szent Mártonnal kapcsolatban, amit fontosnak tartottam elmondani a Via Sancti Martini budapesti programját. És most folytassuk egy kicsit a Mária kegyhelyekkel kapcsolatos műsorunkat, hiszen lassan ez a műsor lecseng, és az év végével befejezzük a magyarországi, az ausztriai és magyarországi Mária út helyeit bejártuk, és az erdélyi szakaszt, azt majd meglátjuk, hogy hát, ha az erdélyi kollégák elvállalják, és tovább viszik, de azokról a helyekről is az elég sokszor kapunk tudósítást a különböző zarándoklatok során. És azt ígértem, hogy most ebben a hátralévő időben egy-egy kiemelkedőbb Mária kegyhelyre fogunk majd ellátogatni, így a mai napon Mária Gyűd, amit választottam. Mégpedig azért, mert nekem egy nagyon emlékezetes élményem fűződik ehhez, ugyanis a Mária út Egyesület szervezett zarándok vezetőknek egy képzést. Pécset laktunk, és Pécsről mentünk különböző helyekre, mert a képzés az tartalmazott ugye gyakorlati foglalkozást is, tehát mi is mentünk zarándokolni, és egyik nap Mária Gyűdre mentünk, hát Pécsről, illetve egy kicsit busszal, aztán utána elindultunk az erdőbe, és hát bizony volt egy akkora nagy emelkedő Mária Gyűd előtt, Pécs felől, ha az ember ment, Mária Gyűd előtt, hogy azt hittem, hogy meghalok a végére, és már nagyon-nagyon nem bírtam fölfelé menni, zárójelben mondom csak, hogy én egész életemben sose bírtam fölfelé menni, viszintesen gyalogolok, amennyit csak kell, de a magasságot nem bírom legyőzni. Szóval nagyon-nagyon fölfelé kellett menni, és nekem már nagyon-nagyon nem volt levegőm, és úgy meg akartam állni, hogy na pihenek egy kicsit, hagyjatok itt, majd megyek utánatok. De hát a zarándoktársak nem hagyták, szóval nem, Ágnes, menni kell, jönni kell, gyere, húztak, nyomtak, és mindent csináltak, segítettek minden módon, míg végre aztán följutottam a magasra, és aztán onnan már csak lefelé ereszkedtünk, tehát ez egy nagyon-nagyon emlékezetes volt, hogy jaj, nem bírom tovább. De azért kibírtam és túléltem, és nagyon-nagyon nagy élmény azóta is. No, hát ez a Mária Gyűd, utána aztán oda mentünk a templomba és szentmisére, és gyönyörű volt, és lehetett gyóni előtte, szóval egy nagyon valóban komoly lelki élmény volt, de a fizikai megpróbáltatás sem hiányzott belőle. Azt hiszem, hogy a zarándoklatoknak mindig ez is az egyik fontos pontja, hogy a fizikai megpróbáltatást és a lelkieket összehangolni. Tehát Mária Gyűd. Kisközség Baranya megyében, a Pécsi Egyház megyében. Siklós közvetlen közelében fekszik. A gondolatokat most Barna Gábor Búcsújáró és Kegyhelyek Magyarországon című könyvéből veszem, csak egy-egy gondolatot, hiszen részletes leírás van a kegyhely történetéről, és hát egy gondolat, pár gondolattal hadd emlékezzünk erre. A terület fontos távolsági utak közelében fekszik. Zaklatott, hányatott sorsa ezzel függ össze. Mint Magyarországnak a Dunántúli része, ugye ez is a római Pannónia része volt, mielőtt a honfoglaló magyarok vették volna birtokba a tájat, hunok, longobárdok, avarok és szlávok éltek itt. A Gyűd név a régi magyar Győ szóból származik, amely egy török kazár eredetű méltóság névre utal vissza. A község a 13. században a pécsi káptalan birtoka, s több más szomszédosával híres bortermelő település. A környék népének lelki gondozását a Vókányi Bencés és a Nagy-Tóth falu határában lévő Ágoston rendi kolostor látta el. Érdekes, hogy a magát szívósan tartó hagyomány szerint II. Géza király építetett itt egy templomot 1148-ban Szűz Mária tiszteletére, mert annak szobrához és a közelében lévő forráshoz már akkor is sokan zarándokoltak. Érdekes és érdemes megjegyezni, vagy legalábbis fölfigyelni erre a dátumra, tehát ugye II. Géza király 1148-ban már itt templomot építetett Szűz Mária tiszteletére, mert már akkor sokan zarándokoltak ide. A későbbi századokban aztán sok főúr és püspök is ellátogatott ide, köztük többek között Jánus Pannonius pécsi püspök is. A török megszállás idején a templomot mecsetté alakították. A mohamedán uralom alól csak a nagyharsányi győzelem után 1687-ben szabadult fel. Időközben azonban, mondja a hagyomány, a régi kegyszobor eltűnt. Ezért Krajcevics Tamás kaproncáról hozott egy új szobrot. Ezt 1704-ben a kuruc csapatok elől Siklós várába, majd a Dráván túlra Eszékre vitték. A Rákóczi szabadságharc után a gyűdiek szerették volna visszakapni a kegyszobrot, ám Rómáig eljutó perben alul maradtak. A Mária szobor máig ott látható az eszéki ferences templomban. Valamilyen módon azért pótolni kellett ezt a szobrot, így gróf Nesselnode Vilmos Ferenc pécsi megyés püspök ismeretlen művésszel készítette a jelenlegi kegyszobrot. Ezt már a 18. századtól kezdve öltöztetik, s akkor készült el a kegyszobor ezüst, vésetdíszítésű és palásszerű lemezborítása. A kegyhely fénykora a 18. század, megzárójelbe hozzáteszem magamtól, meg ugye a 21. század is kezd lenni, hiszen Mária Gyűd egyre kedveltebb és egyre nagyobb élettel élő kegyhelyé kezd válni. A 18. századtól kezdve csodás gyógyulásokat jegyeztek fel, aztán a Batthyány Károly grófról írják, hogy megbetegedett a 1737-es balkáni török háborúban ott behurcolt pestistől, amely dühöngött Siklós vidékén. És Batthyány Károly gróf édesanyja Eleonóra, aki született Stratmann grófnő, fogadalmat tett a gyüdi segítő szüzanyának, hogy a kegytemplom építéséhez hozzájárul, ha fia meggyógyul. A csodás gyógyulás pár nap múlva bekövetkezett. Ezek az események a kegyhely hírét messze földön elterjesztették. És most nekem úgy feltűnik, hogy ahogy Batthyány Károly gróf és Stratmann grófnő, és akkor ugye eszembe jut Batthyány Stratmann László, aki nyilván ezeknek valamilyen módon őse leszármazottja, és hát bizony ő is milyen komoly jó cselekedettek sorát vitte végbe ott Kőszeg környékén, és sok-sok embernek meggyógyította a szemét, és ahogy ma is vannak orvosok, akik nagyon hisznek a saját tudásuk mellett, sőt, előbbre helyezik az imádságot, és azt mondják, hogy az imádság nagyon-nagyon sokat segít a gyógyításban, hát így Batthyány Stratmann László is nagyon-nagyon hitt abban, hogy az ő gyógyításában is nagyon nagy szerepe volt az imádságnak, és ezt mi tudjuk róla. No, tehát visszatérve a régi történetre, hát újjáépítik a templomot és a kolostort, és ez most már 1746-tól kezdve független Siklóstól. Megépül itt a gyóntatóudvar, közben visszatérnek a ferencesek is, és különböző szobrokkal egészül ki a templom, illetve a környéke. Ami nagyon fontos még, fontos tudnivaló, hogy az első világháború után a 3 évig tartó szerb megszállás végeztével 1921. szeptember 8-án Zichy Gyula pécsi püspök hálaadó körmenetet vezette Gyűdre, s felajánlotta a kegyszobron ma is látható ezüst szívet. 12. Pius pápa pedig a kegytemplomot bazilika minor rangra emelte. Tehát most már a gyüdi templom is nem csak egy sima templom, hanem bazilika lett ettől kezdve. A szerzetes rendek szétszóratásakor a gyűdi rendház is meg kellett, hogy váljon az atyáktól, és a rendházból szociális otthont alakította ki. De mára azonban már Gyűdnek is fellendült az élete, és hadd mondjam, hadd olvassam föl a pécsi megyés püspöknek, dr. Udvardi Györgynek, aki zárójelben megint ugye már veszprémi érsekké lett, de hát természetesen a szíve még egy kicsit ott van azért Pécsett is. A pécsi egyházmegye területén található Mária Judik egyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váló zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a szűzanya lábához, s közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. A középkor óta a keresztény, így az európai kultúra részét képezik a különböző szakrális értékeket hordozó, kegyhelyekre induló zarándoklatok. Egy-egy ilyen út lehetőséget ad a bizalom megerősítésére, a közösség építésére, az elcsendesedésre, a nehézségek felajánlására. Igen nagy öröm, hogy a gazdag múlttal bíró kegyhely korunkhoz méltó módon újulhatott meg. A Mária Judik kegyhely turisztikai fejlesztése címet viselő pályázat keretében az ideérkező nagyszámú zarándok, valamint turista fogadását méltó módon elősegítve. Eleink a súlyos terheket hordozó nehéz időkben a kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, később az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megőrizte ezt a gazdag ajándékot. A közösségi ünnepek, búcsúk, ima alkalmak ma is hirdetik azt az örök életet hordozó reményt, amelynek örökösei vagyunk. Máriának, égi édesanyánknak közbenjárásával kérem, hogy Krisztus gondviselő szeretete kísérje az zarándoklatukat, meglátogatásuk útját, és adja meg a lelki megújulás kegyelmét. Dr. Udvardi György, pécsi megyés püspök. És hadd mondjam el még Keresztes Andor plébánosnak is szavait, melyeket ír a honlapon, érdemes megnézni a Mária Gyűdi honlapot, és ott lehet látni az életet, a megújult templomot, megújult zarándokházat, és szabadtéri miséző helyet, tehát gyönyörű lett a Mária Judik kegyhely. Keresztes Andor plébános úr így ír: szeretettel köszöntöm a Mária Judik kegyhely honlapján. Mária Gyűd, a Gyűdi Szent Szűz, Tenkeshegy fehér asszonya oltalma alatt áll. A boldogságos Szűz Mária 300 éve jelenéseivel kifejezte, hogy mindannyiunknak szüksége van a megpihenésre, a töltekezésre, a bizalom megerősítésére. Mária ezüstös palástját azóta is kiterjeszti fölénk, hogy az ő bizalom teljes mosolya töltsön el bennünket. Mi, akik itt élünk, ezzel a derűvel, békével várunk minden hozzánk érkezőt. Szeretettel hívom, jöjjön el, tapasztalja meg a népek, kultúrák találkozási pontjában az egymásra találás örömét, a bizalom kifejeződését, a szolgáló szeretet ünnepét. Oldalainkon a kegyhellyel és plébánia közösségünkkel, búcsúinkkal és lelki gyakorlatainkkal kapcsolatos fontos információkat talál. Ismerkedjen meg a kegyhely kép- és videógalériáival, mielőtt hozzánk látogat, ha pedig kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek egyikén. Keresztes Andor plébános. Ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a következő búcsú Mária Gyűdön november 24-én, Krisztus király vasárnapján a bazilika fölszentelésének évfordulóját ünneplik. Tehát Mária Gyűd nem akármilyen kegyhely, hanem olyan kegyhely, amelyen bazilika van, mégpedig ugye 12. Pius pápa emelte bazilika minor rangra ezt a templomot, és valóban azt hiszem, hogy Dél-Magyarországnak, vagy a nyugat-déli Magyarország résznek egy komoly kegyhelye. Természetesen a templom is gyönyörű, szép, és ott nagyon sok érdekes látnivaló is van, különböző szobrok, itt hosszabban felsorolja Barna Gábor a különböző látnivalókat, tehát mindenképpen érdemes megnézni ezt a szeretnék egy helyet egyszer meglátogatni, akár most még ősszel, de azt gondolom, hogy tavaszi időben is gyönyörű. Érdemes ellátogatni a honlapjára, tehát az interneten megkeresni Mária Gyüdöt, Mária Gyüdi plébániát, és ott rajta van, hogy mikor, milyen búcsúk vannak, és ki lehet választani mondjuk egy szép tavaszi időt, amikor a család oda elzarándokolhat. Tehát akár Nyugat-Magyarországról, de bárhonnan az országból el lehet oda menni, és lehet valóban töltekezni, és a kegyelmeket magunkba szívni. Én azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, és talán még egy Mária ének meghallgatása belefér a mai műsoridőnkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Anyánk Mária, mint a hóvirág, a Szent Lélek áldása szállott le reány. Nem vagyunk árvák, van édes anyánk, ki a magas mennyekből gondot visel ránk. Nem vagyunk árvák, van édes anyánk, palástoddal takarj be, úgy vigyázz reánk. Jöttek az özvegyek, a szegény árvák, töröld el könnyeiket, édes szűzanyánk. Nem vagyunk árvák, van édes anyánk, ki a magas mennyekből gondot visel ránk. Nem vagyunk árvák, van édes anyák, palástoddal takarj be, úgy vigyázz reánk. Jöjjetek ide, szűz anyánk oltárára, boruljatok le. Nem vagyunk árvák, van édes anyánk.
Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.